Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Először arról hallhatnak, hogy amíg a kárpátaljai magyarok nem elégedettek, a magyar kormány nem hátrál meg. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta, miután ukrán kollégájával tárgyalt Budapesten az ukrajnai magyarságot hátrányosan érintő oktatási törvényről. Pavlo Klimkin azt hangsúlyozta, hogy az új jogszabály nem a kisebbségek ellen irányul. Sigmond Árpád összefoglalója.
Teljesen másként ítéli meg Magyarország és Ukrajna az ukrán oktatási törvény kérdését, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután ukrán kollégájával Pavlo Klimkinnel Budapesten tárgyalt.
Ennek a párbeszédnek lesz természetesen folytatása, és nagyon reméljük, hogy ez egyszer a megoldáshoz fog vezetni. Mert nem a balhé, nem a politikai feszültség a lényeg, hanem az, hogy szeretnénk egy olyan helyzetet elérni, amire a magyarok azt fogják nekünk mondani Kárpátaljában, hogy ez rendben van. De mindaddig, amíg nincs így, addig nem fogunk meghátrálni.
A tárcavezető aláhúzta, hogy amíg a kárpátaljai magyar közösség nem lesz elégedett a helyzettel, Magyarország nem tudja feloldani azt a döntését, hogy a nemzetközi szervezetekben nem támogatja az ukrán javaslatokat és az Ukrajnának fontos kérdéseket. Kiemelte azt is, hogy a két fél közötti konzultáció akkor lehetne eredményes, ha az ukrán oktatási törvény kisebbségek anyanyelvű oktatását hátrányosan érintő részét felfüggesztenék.
Звичайно, це стосовно можливої державної служби.
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter aláhúzta, hogy az oktatási módosítás nem a kisebbségek ellen irányul. Lényege, hogy minden állampolgár egyenlő esélyekkel érvényesülhessen Ukrajnában. Jelenleg ugyanis ennek sok esetben gátat szabnak a helyi problémák, mivel a kisebbségek tagjai kevésbé beszélnek jól ukránul. A politikus hangsúlyozta, hogy Kijev nem akarja elvenni a kisebbségektől az anyanyelvi oktatást, egyetlen iskola sem fog bezárni, és a törvény alkalmazásában, amelyben nyitottak a párbeszédre, figyelembe fogják venni a megfogalmazott kritikákat, valamint a Velencei Bizottság állásfoglalását. A kérdést tegnap az Európai Tanács parlamenti közgyűlése is megvitatta, majd határozatában megvédte a meglévő kisebbségi oktatási rendszert Ukrajnában, nyilatkozta Németh Zsolt az MT-nek. Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke hozzátette, hogy a határozat elvárja, hogy Ukrajna hajtsa végre az elfogadott törvény módosítását az Európai Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testületének a Velencei Bizottság elvárásainak megfelelően. Irina Heraschenko, az ukrán parlament első alelnöke, az ukrán küldöttség tagja viszont a Facebookon tett bejegyzésében megállapította, hogy kettős mérce érvényesült az Európai Tanács határozatában. A Petro Poroshenko elnök mögött álló parlamenti frakcióhoz tartozó politikus mindazonáltal leszögezte, hogy Ukrajna nyitott marad a párbeszédre, és számít arra, hogy a szomszédos országokban élő ukrán diaszpora tagjainak is joguk lesz ukránul tanulni. Sigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Szinte biztosan nem vonják meg Magyarország szavazati jogát az Európai Tanácsban a szerdán ismertetett uniós vizsgálat végén, mondta a Brux Info főszerkesztője. Gyévai Zoltán emlékeztetett rá, hogy a sok lépcsős eljárásban több olyan szavazás is van, ami vélhetően nem támogatná az Európai Parlament zöldpárti politikusának jelentésébe várhatóan bekerülő elmarasztaló állításokat. Királyi Sván Dániel interjúja.
Nincsen új a nap alatt, mindenki tudta, hogy eljön ez a pillanat, amikor a jelentéstevő, aki egy holland zöld párti képviselő, ismertetni fogja a menetrendet, ami elvezet majd ennek a Magyarországról készülő jelentésének a szavazásához, és ugye ez 2018. szeptemberére lesz. És ugye ez még a parlament, amikor áprilisban, májusban döntött, Magyarországot át fogja majd világítani a képviselő, és egy kicsit a Rui Tavares volt jelentéséhez hasonló lesz, kicsit más téttel, hiszen valóban ennek a jelentésnek az a tétje, hogy az Európai Parlament kezdeményezni fogja-e a 7. cikke szerinti eljárás elindítását, ugye aminek az első szakasza annak a kimondása lenne, hogy fennáll-e a veszélye Magyarországon annak, hogy a jogállami alapértékek veszélybe kerülnek-e Magyarországon. Tehát nem is azt mondják, hogy Magyarországon jogállami alapértékeket semmibe veszik, vagy ilyesmi, hanem az, hogy fennáll-e a veszélye. Ez a tétje, és először a szakbizottságban, aztán majd a plenáris elé kerül valamikor 2016. szeptemberében, és ott jön az igazság pillanata, ott fog szavazni majd róla az Európai Parlament plenáris ülése.
Ebben a pillanatban természetesen nem lehet tudni, hogy ez a zöld párti képviselő mit ír a jelentésébe, milyen konzekvenciákat von le, de bármi is legyen benne, először ez a szakbizottság szavaz a dokumentumról, majd az Európai Parlament, ezután kerülhet az ügy abban az esetben, hogyha valóban a 7. cikke szerinti eljárás megindítását kezdeményezni az EP a szakminiszterek elé, majd pedig az állam és kormányfők elé. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a szavazat megvonás szóba kerüljön, akár jövő szeptemberben, akár jövő év végén?
Szinte zéró. Ugye, ha azt latolgatjuk, hogy az Európai Parlamenten át fog-e menni egyáltalán majd ez a jelentésnek a következtetései, a kiinduló pontjuk a zöldeknek az, ugye meg a négy baloldali balliberális pártcsoportnak, hogy Magyarországon problémák vannak, tehát nem lenne meglepetés, hogyha egy ilyenfajta következtetéssel vinni az Európai Parlament plenárisa elé, de ott kétharmados többségre lesz szükség már eleve, hogy ezt a lécet is átugorják, ami nem adottság, sőt, sokan kételkednek benne még azon azon másik oldalon is, hogy ez lehető lesz egyáltalán, mert ehhez tulajdonképpen Fidesz is tartozik az Európai Néppárthoz, a néppártiak jelentős részének tulajdonképpen Orbán kormánnyal szemben kellene állást foglalnia. Tehát én úgy gondolom, hogy már az első küszöbnek az átlépése is komoly nehézségbe ütközhet. Ha mégis megtörténne, akkor az akciónak a címzetje a tanács lesz, tehát a miniszteri tanács, és a miniszteri tanácsnak első fokozatban arról kell majd dönteni a 4-5-ös többséggel, hogy valóban úgy látja, úgy ítéli meg, hogy Magyarországon veszélybe kerültek a jogállami értékek, hogy rendszer szintű veszély fenyegeti őket. Akkor ezt a második fokozatot szerintem hát nagyon csodálkozni rajta, hogyha a tagállamok 4-5-e egy ilyen kényes helyzetben ilyen döntést hozna. És aztán később, a következő stádiumban meg lehet akár vonni egy tagállamnak a tanácsban a szavazati jogát is. Ez állam és kormányfők egyhangú döntése lenne szükség arra, hogy egy ország ellen ilyen szankciót hozzanak. Ugye azt tudjuk, hogy Varsó mindenképpen Budapest mellé állna, és ez fordítva is igaz, tehát elméletileg sincs nagyon lehetőség arra szerintem, nem hogy a gyakorlatban nem, hogy ebből valahogy szankció legyen, akkor is, ha egyáltalán a folyamat elér egy ilyen stádiumban.
Gyévai Zoltánt a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Október 20-án és 21-én rendezik a cseh képviselőházi választásokat. A közvéleménykutatások szerint az Annó mozgalom vezet, a párt vezetőit azonban most adócsalással vádolták meg a cseh hatóságok. Fehér Anna Magda kérdezte Ugrosdi Mártont, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját.
Csehországban hasonlóan Közép-Európa többi országához azért van egy átrendeződés. A hagyományos pártok egyre inkább veszítenek a szerepükből, és most a prágai törvényhozás esetében is ezt láthatjuk. Tehát a jobb oldal, a Polgári Demokrata Párt, az UDS elég régóta komoly problémákkal küzd, és Petr Necsász miniszterelnök 2013-as bukása óta igazából nem tud visszatérni. Nyilván a kormányban játszott vezető szerep most a szociáldemokratákat is eléggé megviselte, tehát Bohuslav Szobotka jelenlegi miniszterelnök nem is indul újra, ugye Lubomir Zaorálek jelenlegi külügyminiszter a listavezetőjük, és van ott is új párt, ha lehet így fogalmazni, az Anó nevű párt, amit Andrej Babis, aki Csehország második leggazdagabb embere vezet, és ők állnak most a legjobban a közvéleménykutatásokban, bár a cseh választási rendszer miatt szinte biztos, hogy egyedül senki nem tud majd kormányt alakítani, hogy a rossz jelvek szerint ugyanaz a kormány lesz, mint most, csak más lesz a miniszterelnök.
Már említette, hogy az Anó mozgalom vezet. Andrej Babisot ugyanakkor, illetve alelnökét, Jaroszláv Faltineket most adócsalással gyanúsította meg a cseh hatóság, illetve az ügyben Brüsszel is vizsgálódik. Tehát mit tudhatunk erről a különös nevű Gólya Farm ügyről, és milyen reakciók jöttek erre eddig?
Alapvetően a probléma lényege az, hogy Andrej Babisnak számos érdekeltsége között van a turisztikai beruházása is, és a gyereke, illetve a sógora nevén volt ez a vállalkozás, ami nagyjából egy 500 millió forint értékben kapott EU-s támogatásokat különféle fejlesztésekhez. Most azt vizsgálják, hogy történt egy bármiféle szabálytalanság, ennek keretében emelt vádat a cserendőrség Andrej Babis ellen. Teszem hozzá, a választások előtt 2 héttel, tehát nyilván azért ennek nem csak az a jelentőség, hogy ezt a pénzt megtalálják. Zaorálek már el is mondta, hogy ő olyan miniszterelnökkel, aki ellen bírósági eljárás zajlik, illetve hogy rendőrségi nyomozás zajlik, nem hajlandó együtt dolgozni, ugye ezzel is próbálja az Anót abba az irányba nyomni, hogy ne Babist legyen majd a miniszterelnök, hanem valaki más. Hát ennek pontosan mi lesz a hatás, ez egy jó kérdés, hogy a cseh parlament most felfüggesztette az érintett politikusok mentelmi jogát, de egy új parlamentnek ezt megint meg kell tennie, és hogyha más lesz az összetétel, akkor azért az nem biztos, hogy annyira egyszerű történet lesz majd. Zárójelbe jegyezném csak meg, hogy a legolvasottabb cseh újságok egyébként Andrej Babis tulajdonában vannak, tehát nyilván ezek nem fognak olyan sokat írni majd erről az ügyről. Kérdéses, hogy ezt az ügyet az ő politikai ellenfelei mennyire tudják majd a felszínen tartani.
Más jellegű botrányok is borzolják a kedélyeket a választások előtt. Kedden a cseh elnök Miloš Zeman az Európai Tanács parlamenti közgyűlésén azt tanácsolta az ukránoknak, hogy törődjenek bele a Krím bekebelezésébe, és Moszkva kőolaj és gázzal fizessen Kijevnek a kellemetlenségekért. Tehát ennek a kijelentésnek milyen vízhangja volt, és ez esetleg valamiképpen befolyásolhatja a választásokat, a közvéleményt?
Zeman elnök úr egy eléggé színes egyénisége Csehországnak. Hagyományosan ilyen színes köztársasági elnöket szoktak választani. Ugye Václav Klaus Zemannak az erődje is egy kevésbé hagyományos politikus volt, lehet így fogalmazni. És az azért köztudott, hogy Zeman nagyon közel áll az oroszok közül, részt vett a tavasszal a győzelemnapi díszemlő Moszkvában, vagy Imre Putyin társaságában. Egyébként a cseh kormány nagyon ügyesen játszik erre rá, tehát míg az elnök bemondja azokat a hajmeresztő dolgokat, amiket az oroszok hallani szeretnének, addig a kormány ezzel szemben próbálja meg pozícionálni magát, tehát ők egy rendkívül nyugatos és európai vonalat visznek, és a csehek nagyon ügyesen tudnak ennek köszönhetően lavírozni az orosz, illetve a nyugati érdekek között.
Ugrosdi Mártont, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. Most rövid hírek jönnek itt az Inforádióban.